Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egerbe érkezett az első Szent Magyar Család Zarándok Bölcső Program. A Lajosvárosi Szent Lajos templomban vasárnap adták át az első családnak. Az ünnepi szentmise kezdetén Kósede plébános úgy fogalmazott, a bölcső nem csupán egy használati tárgy, az életről szól. Ragán Dávid elmondta, 2023. augusztusában gyermekáldásért fohászkodtak, s rá egy évre megérkezett családjukba leányuk. Ekkor született az elhatározás, hogy hálából elindítják ezt a programot, melynek célja, hogy összekovácsolja a közösséget és összekösse a határon túli és anyaországi lelkeket. A bölcsőt a gyarmati bozó család viszi el elsőként otthonába, ők adják majd tovább a következő családnak. A katolikus Karitász a Tárjátok ki a szíveteket elnevezésű adventi segélyprogramja keretében ünnepélyes keretek között 250 angyalbatyút adott át Szabadkán. A csomagok még karácsony előtt eljutnak az ottani rászoruló családok gyermekeihez. A vajdasági alkalmon a Magyarországi Testvérszervezet az ajándékcsomagok mellett 1 millió forintos pénzbeli támogatással is segítette a helyi Karitász munkáját. Ez a hét az uniós csúcs jegyében telik, a tét egyszerű, háború vagy béke, közölte Orbán Viktor a Facebook oldalán. Európa óriási lehetőség kapujában áll, mert az orosz-ukrán háborút, amit mi európaiak nem tudtunk lezárni 4 év alatt, az amerikaiak hamarosan lezárhatják, írta a miniszterelnök, hozzátéve nincs más dolgunk, mint hogy támogassuk őket. De nem erre mutatnak az előjelek, fogalmazott a kormányfő. Magyarország ezért nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon elkobzását, nem küld sem pénzt, sem fegyvereket Ukrajnába, és nem vesz részt olyan uniós hitelfelvételben, amely a háború céljait szolgálja, tette hozzá. Brüsszel a saját szabályait is nevetségessé téve, további 80 ezer milliárd forintot akar elküldeni Ukrajnába, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Brüsszelben, hozzátéve, hogy ez elfogadhatatlan eszkalációs kockázatot jelent, és eképpen teljesen ellentétes a magyar emberek érdekeivel. Kifejtette, a pénzből 46 ezer milliárd forint Ukrajna felfegyverzésére menne, ez a háború meghosszabbításához vezetne. Jelezte ő is, az orosz vagyon befagyasztása, illetve felhasználása egy olyan háborús provokáció, amihez fogható súlyosságú még az elmúlt 2-3 évben nem volt. A lengyel kollégájával fennálló feszültséggel kapcsolatos újságírói kérdése válaszolva pedig Szijjártó Péter hangsúlyozta, Radoszlav Sikorszky háborúpárti, ő pedig békepárti. Az Egyesült Államok 28 pontos béketervéről egyeztetett Berlinben az ukrán és az amerikai delegáció. A tárgyalás nagyjából 2 órán át tartott. A francia AFP hírügynökség korábban úgy értesült, a második kör sem zárult áttöréssel. Az amerikai fél továbbra is azt szeretné, hogy Ukrajna feladja a Donbász feletti ellenőrzést, de ebbe ők továbbra sem hajlandóak beleegyezni. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök korábban már nyilatkozott arról, hogy Ukrajna hajlandó lemondani a NATO csatlakozás lehetőségéről, ha biztonsági garanciákat kap az Egyesült Államoktól. Az uniós tagállamok külügyminiszterei újabb szankciókat fogadtak el Oroszországgal szemben. Egyrészt 9 az orosz árnyékflottát támogató személyt és szervezetet vettek fel a szankciós listára, másrészt 12 magánszemélyt és 2 szervezetet sújtottak korlátozó intézkedésekkel az EU és partnerei ellen irányuló dezinformációs és kibertámadások miatt. Az unió kiterjesztette a Belaruszra vonatkozó szankciók hatályát is. Több mint 100 részvevő indul a héten Magyarországról Brüsszelbe a csütörtöki összeurópai gazdatüntetése, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. A szervezők várakozása szerint az eseményre minden uniós tagállamból érkeznek résztvevők, összesen csak nem 10 000. A júliusban megjelent bizottsági javaslat alapján a 2028 és 34 közötti uniós költségvetési ciklusban több mint 20%-kal csökkennének az agrártámogatások, és megszűnne a közös agrárpolitika, ezért szervezték meg a tüntetést. Magyarország beperli az Európai Bíróságot, jelentette be az igazságügyi miniszter. Tuzson Bence felidézte, 2020-ban született egy ítélet, amelyben Magyarországot elmarasztalták azért, mert tranzitzónákat tartott fenn a határ mentén, és ott kellett várakozni a beérkező migránsoknak. A per végén olyan mértékű bírságot kapott Magyarország, amely példátlan az EU történetében, 1 millió euró napi bírságot és 200 millió euró általányösszeget. Mivel ez egy jogerős bírósági ítélet, hazánk nem ezt támadja meg, hanem kártérítési pert indít. Az unió működéséről szóló szerződés ugyanis kimondja, hogy amennyiben egy európai intézmény kárt okoz egy tagállamnak, azt a kárt köteles megtéríteni. A politikus hangsúlyozta, valójában nem is jogi ügyről van szó, a döntésnek ideológiai és politikai okai voltak. Végül az időjárásról. Nagyobb területen maradhat borult párás az idő a folytatásban is, azonban keleten, délkeleten szakadozottabb lesz a felhőzet, szitálás helyenként előfordulhat, a szél nem élénkő meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 1-2, napközben 4-5 fok körül alakul, híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a hírszerkesztő Debner Ádám, a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is. A bemondót Berec Renátát hallják. A következő percekben ismertetjük esti műsorkínálatunkat. Rövidesen kezdődik a Megértés hullámhoz szánt című műsorunk, melyben Racs Csaba atya fogadja hívásaikat. 21 órakor beszélő könyvek című irodalmi sorozatunkkal jelentkezünk, melyben Szabó Magda a Danaida című írásának 29. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. 21 óra 35 perctől a Lélek útjain című műsorunkat hallhatják, melynek első részében Pam Gilbert Antal, Miskolc Vasgyári plébános teológiai tanár osztja meg gondolatait a szűk útról. Ezután Sík Sándor piarista költő Advent című művéből vett idézeteket hallanak Bozók Ferenc atya értelmezésében. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk, melyben Tóth Árpád Istenoltó kése című művét Kézdi György előadásában hallhatják. Ezután Szihalomra látogatunk egy lovastanyára, ahol Pál Norberttel beszélgetünk. Most őt hallják.
Hát igazából minden nap eszébe jut az embernek, mert nem is hogy honvágynak fogalmaznám, de mivel hogy a természetben vagyok, állatok között mindenről valami eszembe jut, úgyhogy nincs olyan nap, hogy ne jutna eszembe az otthoni élet vagy életforma. Néha ebből táplálkozok, néha nem azt mondom, hogy hát elszomorít, hogy nem ott vagyok, de ez van. Hát Tamás Járon mondta, azt hiszem, hogy az ember odavaló, ahova született, hogy ezt sosem tudja levetkőzni, én nem is szeretném. Én büszke vagyok erre, mert az minden, ami vagyok, azt onnan hoztam, hogy onnan táplálkozok, olyan az embernek a gyökere, hogyha nincsen gyökere, akkor nincs a fa se, úgyhogy gyökér nélkül nem lehet.
Ugyanebben az idősávban kisújszállási vételkörzetünkben Leltár című összeállításunk szól. Elsőként irodalmi nagyjaink transzcendens iránti érzékenységét mutatja be dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára. Ezután esti mesét sugárzunk, majd Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa az Úrban való örömről fog elmélkedni. A 22 órai hírek után a napversét hallgathatják meg. Ezután kezdődik Közélet című műsorunk, melynek mai témái, hogy Miskolc is csatlakozott a kábítószer ellenes települések szövetségéhez, Lőrincz László világhírű író Miskolcon dedikált, illetve sikerrel zárta idei évadát az Artér találkozások programsorozat. Most ajánlunk következik Molnár András műsorához Lőrincz Lászlóval.
Egyszer, mikor Mongóliába utaztam, akkor megfáztam, vagy valami bajom lett a repülőgépen, és mikor megérkeztem az Ulaanbaatar repülőtérre, akkor úgy mostak felszinte, teljesen ki voltam akadva, és akkor az egyik tanár, aki az egyetemen tibeti nyelvet tanított, az megkérdezte tőlem, hogy akarok valami gyors gyógymódot? Mondtam, hogy nem, mert nekem ezek a keleti gyógymódok borzalmasak, hogy a lábamat a nyakam közé meg egyéb, de nem, azt mondja, inni, azt mondja, és előhúzott egy kis kulacsot, és azt mondja, ezt igyam meg. Hát nagy erőfeszítéssel megittam, mert ott többen is drukkoltak nekem, és másnap teljesen jó lettem. Abszolút.
23 órakor híreket mondunk, majd ezt követi a Vatikáni rádióadása. Ezután Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget Salamon királyról és Szent Lúciáról. Éjfélkor a himnusszal zárjuk mai adásunkat. További kellemes rádiózást kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Racs Csaba atya várja hívásaikat.
Dicsértessék Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit megértés hullámhosszán a Szent István Rádió interaktív műsorában. Racs Csaba atya vagyok. Mai estének ebben a szűk egy órájában velem fognak lenni. A telefonszám, amire várjuk a hívásaikat, a 36-os körzet 510-610-es telefonszám. Talán a mai műsort azzal szeretném kezdeni, kicsit az egy hónappal ezelőtti hasonló műsorra reflektálva, vagy visszagondolva. Műsor végén volt egy kedves betelefonáló, aki egy nagyon fontos kérdést tett fel, egy olyat, ami, megmondom őszintén, nem is azért lepett meg, mert ismeretlen volt előttem ez a probléma, amit felvetett, nevezetesen az, hogy akik öngyilkosságot követnek el, azokat az egyház ugye miért temeti el, eltemeti egyáltalán, ugye ez a fajta kérdésköre sokakat foglalkoztat, hanem sokkal inkább úgy az volt, ami végig foglalkoztatott az elmúlt egy hónapban, hogy nagyon sokszor mi papi emberek, én is ebben teljes egészében benne szoktam lenni, megfogalmazunk gondolatokat, vagy általunk jónak tartott gondolatmeneteket, elbélkedéseket, és bizonyos dolgokat evidenciának tartunk, magától értődőnek, hogy az emberek tudják, ismerik, járnak templomba, vallásosak is, még akik nem járnak, ők is azért csak tudnak ezt-azt. Például, amit ez a kedves hallgató is föltett kérdést, azt gondolja az ember, hiszen rengeteg temetésen volt, ahol öngyilkos valakit temettünk, hogy végül is ez egyértelmű, hogy a katolikus egyház például ebben az esetben elvégzi a temetési szertartást. És rá kellett arra döbbenni, hogy azért nagyon sok minden nem annyira egyértelmű, mint ahogy azt mi atyák feltételezzük. Éppen ezért én arra gondoltam, hogyha tényleg bárkinek ilyen típusú kérdése van, amire szeretné a választ. Még akkor is, ha úgy gondolja, hogy hát ez most lehet, hogy butaságnak hangzik, vagy lehet, hogy az atya úgy megdöbben rajta, nyugodtan tegye fel, mert nem biztos, hogy mi gondolunk arra, hogy esetleg a maguk számára ez problémát okoz, vagy ez egy komoly kérdés. Mert mi nagyon sok mindent magától értetődőnek tartunk. Nyilván ez a teológiai tanulmányainkból, a gyakorlatunkból fakad. Kicsit másképpen éljük meg a magunk hitét, mint a híveink. Éppen ezért, ha valakinek kérdése van, akár itt a műsorban nyugodtan tegye fel, még akkor is, hogyha eltérő attól a gondolatmenettől, amit én itt esetleg megosztok magukkal, illetve elérhetőségem az itt a Katolikus Rádiónál meg lesz adva, és ott nyugodtan arra az elérhetőségre, e-mail címre nyugodtan tegyék föl a kérdéseiket, és akkor következő alkalommal én próbálok ezek közül minél többet megválaszolni. Azt nem ígérem, hogyha sok jön, mindegyikre meg fog tudni válaszolni. Nyilván itt az időkorlátok azok engem is erősen behatárolnak, de amire tudok, mindenféleképpen fogok válaszolni, ha más nem, akkor írásban fogok rá válaszolni, mert ezt nagyon fontosnak tartom, egyszerűen az, és ennyi személyeset tessenek nekem megengedni. Én jó magam is fiatal felnőttként keresztelkedtem, én 18 éves voltam, semmit nem tudtam a hitről előtte. Utána viszont rengeteg kérdésemre pontosan a lelki pásztoraimtól kaptam választ, a plébánosaimtól, akikhez bizalommal fordulhattam, még a legbutább kérdéseimmel is, és ez rengeteget jelentett számomra, aki szocializmusban voltam gyerek, aki soha nem jártam hittanórára, talán itt már a rendszerváltás után a gimnáziumban egy évig. Tehát nagyon fontos volt ez a fajta kapcsolódási pont az atyákhoz, hogy az embernek voltak kérdései, tudtam, kihez kell fordulni. És én is ezt ajánlanám itt a saját műsoraimban is, hogy plusz azon felül, hogy hát itt betetszenek telefonálni, bárkinek van kérdése, akár írásban is nyugodtan el tudja hozzám juttatni. Ezt mindenféleképpen el szerettem volna mondani a mai műsornak az elején. Amivel ma foglalkozni szeretnék, nyilván adódik magának az időszaknak a sajátosságából, adventi időszakban vagyunk. Tegnapi nap, advent harmadik vasárnapját ünnepeltük. Sajátos vasárnap, örvendezés vasárnapjának, latinul Gaudete vasárnapnak szoktuk nevezni. Ha valaki odafigyelt az olvasmányra, az első olvasmányra, Izajás prófétától vettük az első olvasmányunkat, akkor az így kezdődött: örüljön a puszta és a kiszáradt vidék, újjongjon a sivatag, és viruljon, mint a lilium. Örvendjen a puszta. Örvendezésre hív ez a mostani vasárnappal kezdődő hét, aminek egy nagyon kézzel fekvő oka van, kézközelben van a karácsonynak az ünnepe. És ilyenkor a bőti időszakokban, mind a kettőben, Nagybőjtben is megvan a megfelelő vasárnap, Nagybőjt negyedik vasárnapja, a Letáre vasárnap, szintén magyarul örvendezés vasárnapjának szoktuk nevezni, mind a két bőti időszakban, van egy kis lazítás itt is. Advent harmadik vasárnapja, közel karácsony ünnepe, lelkileg egy picit lazítunk, engedünk a bőti fegyelmen, vagy a készületi fegyelmen. Ugyanez a nagybőjti időszakban is. Nagybőjt sokkal komolyabb, mint előkészületi időszak, szigorúbb. Ott kifejezetten érvényes ez, hogy nagybőjt negyedik vasárnapján enyhítünk egy kicsit a készületnek a szigorán, egy kicsit azokat a feszültségeket, amelyek ilyenkor az emberben felgyűlnek, mert azért csak meg kell magunkkal küzdeni, ilyenkor egy kicsit úgy el tudjuk engedni. A tegnapi vasárnap is ilyen kellett legyen, hogy harmadik adventi vasárnapon előre tekintünk a karácsonyra, elővételezzük, így szoktuk ezt mondani a teológiának ezen a bikfa nyelvén, elővételezzük a karácsonynak az örömét, gondolunk az Úr születése által okozott nagy-nagy örömre, és hát ennek az örömnek a fényében folytatjuk tovább a készületünket. Ennek a vasárnapnak egy nagyon sajátos vonása a liturgikus ruhának a színe, a rózsaszín miseruhában szoktak nagyon sokan misézni, ami egy picit persze furcsa a mi időszakunkban, picit úgy kiri a megszokott liturgikus színek közül, de minden esetre egy sajátos vonása ennek a mostani mögöttünk álló vasárnapnak. Az örömet fejezi ki ez a rózsaszín szín, liturgikus szín. Kétszer van egy évben ebben a színben a Szentmise, advent harmadik vasárnapja, illetve Nagybőjtnek a negyedik vasárnapja, a két örvendezés vasárnapja. Harmadik, ami ide kapcsolódik az adventnek ehhez az időszakához, amit hagyományosan mindig minden advent elején is el szoktunk mondani, háromféle eljövetelre gondolunk az advent során. Az első eljövetel, amit majd ünnepelni fogunk, mi úrunknak 2000 évvel ezelőtti születése, annak az öröme, megünnepeljük Jézus születésnapját, és gondolunk arra, hogy amit ő ebbe a világba elhozott számunkra, anélkül most feltehetően nem gondolnánk nagy-nagy reménnyel az életünkre, az életünknek a végére, nem tudnánk az üdvösségről, eszköztelenek lennénk a saját természetünkkel szemben, a hibáinkkal, a bűneinkkel szemben, sokkal szegényebb és abszolút kilátástalanabb lenne az életünk a mi úrunk nélkül, a belévetett hit nélkül, az ő példája személye nélkül, ugye arról nem is beszélve, hogy a vele való személyes kapcsolat pedig mindennél fontosabb számunkra. Mi, akik a tanítványai szeretnénk lenni, hát enélkül, a személyes kapcsolat nélkül el sem tudjuk képzelni az életünket. 2000 évvel ezelőtti születés. De ugyanakkor gondolunk egy másik eljövetelre is, az ő második eljövetelére, ami majd ennek a világnak a végén fog bekövetkezni, ami előttünk áll, amire készülünk. Erről a készületről is szóltak a tegnapi olvasmányok, Szent Lecke elsősorban, a Jakabhoz írt Jakab levél, illetve a harmadik, amire gondolunk, az pedig nem más, mint a mindennapoknak a közelsége. És itt sok minden eszünkbe juthat, hogy a mindennapokban hogyan kerülhet hozzánk közel Jézus. Hát akik templomba járunk, talán a legkézzel foghatóbban az oltári szentségben, amikor megáldozunk, de ide vehetjük a szentgyónásainkat, akkor Jézusnak egy másik arcával találkozunk, az irgalmas arcával, meggyógyítja a lelkisebeinket, segít nekünk abban, hogy megbirkózzunk a hibáinkkal, a gyengeségeinkkel, plusz kegyelmeket kapunk, azután gondolhatunk a Szentírásra, amit ilyenkor minden egyes szentmisén hallgatunk, végigolvassuk a nagy ószövetségi jövendőléseket, amelyek a mi úrunkról szólnak. Részben arról is kaphatunk némi információt az evangéliumokból, hogy hogyan teljesítette be Jézus ezeket a jövendőléseket, és hát ott van az egyéni lelki készületünk, az imádságaink, a lelki olvasmányaink, mindaz, amit pluszban vállalunk, ahol szintén találkozhatunk Jézussal. Ez a napi kapcsolat, a napi eljövetel. Reggel felkelünk, és kezdjük Jézussal a napunkat. Az ő közelségében, jelenlétében próbálunk élni. Hát ez a fajta három eljövetel. 2000 évvel ezelőtti, a történelem végén bekövetkező, és ez a mindennapos jelenlét, amit minden nap nagy-nagy örömmel tapasztalhatunk. Öröm és várakozás, ennek az adventi időszaknak a fő feladata számunkra talán, vagy a fő jellemzője, és hát ennek fényében szeretném a tegnapi három szentírási olvasmányunkat, az ószövetségi olvasmányt, a Szentleckét, illetve az evangéliumot kicsit megvilágítani a kedves hallgatók számára. Az ószövetségi olvasmánnyal fogunk majd kezdeni, addig viszont hallgassunk egy kis zenét.
Uram Jézus, jöjj el, szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel, jelenléted járjon át. Uram Jézus, jöjj el, szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel, jelenléted járjon át.
előttem nyitva áll, s várom mi az első helyen, ott ülsz ma az asztalnál.
Dicsértessék-e Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a Megértés hullámhosszán. Szent István Rádió interaktív műsorában Racsa Batya vagyok. Mai este én vagyok magukkal ebben a szűk egy órában, amit a műsor rendelkezésünkre bocsát. Telefonjaikat a 36-os körzet 510-es, 610-es számra várjuk. Mai alkalommal, amíg várakozom a telefonhívásokra, arra gondoltam, kicsit legalábbis a saját irányultságaimat tekintve, hogy a mögöttünk álló vasárnapoknak a szentírási olvasmányaival foglalkozzunk, ez többször már elő is fordult itt a műsorokban, mai napon is a tegnapi vasárnap, advent harmadik vasárnapjának az olvasmányaival foglalkozunk. Kicsit ugye készületnek a jegyében próbálva megérteni azt, hogy Bibliának az embere hogyan várta az üdvözítőnek az eljöttét, illetve a Szentírás Istennek a szava hogyan segít nekünk abban, hogy jól tudjunk készülni most előttünk álló karácsonyra. A tegnapi olvasmányunk, az első olvasmányunk Izajás próféta könyvéből volt. Izajás így jövendőlt ebben az olvasmányban, ismerős lesz szerintem: örüljön a puszta és a kiaszott vidék, újongjon a sivatag és viruljon, mint a liliom. Virulva viruljon, és örömében újongva daloljon, mert övé a Libanon dicsősége, a Kármel és a Sáron pompája, mert meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk fönségét. Hogy miért is kellett újongania a pusztának és a kiszáradt vidéknek, két okot szoktunk általában itt mi megjelölni, akik szentírással foglalkozunk. Az egyik, hogy Izajás saját korának az embereire, a kortársaira gondolt, akik nem kicsi nehézségekkel kellett, hogy szembenézzenek. Ez egy kortörténeti kérdés volt abban az időben. Asszír birodalom, amely szomszédságában volt Izajás hazájának, Júdának, amely felemelkedő félben volt, amely erős volt, amely minden meghódított népet deportált, így rengeteg zsidót is a Júdától északra fekvő Izrael királyságából. És Izajás próféta próbál ezekbe az emberekbe erőt önteni, akik feltehetően reménytelennek látják a jövőjüket, egy ilyen háborús, őket saját egzisztenciájukban, létükben fenyegető helyzetben. És egyben meghirdeti ebben a jövendőlésben azoknak a hazatértét is, akiket az asszírok hurcoltak el. És azt is meghirdeti, hogy végül is Isten szabadulást fog hozni az ő népének minden látszat ellenére, minden emberi gyengeség ellenére. Isten a maga hathatós kegyelmével közbe fog lépni, és szabadulást hoz az övéinek, nem hagyja cserben az övéit. Azt szoktuk mondani, hogy talán ez lehetett az elsődleges üzenet, amit Izajás át akart adni, de ugyanakkor van mögötte egy másik üzenet is, ami ennél sokkal mélyebb, és már nem csak Izajásnak a kortársaihoz szól, hanem mindenkihez, aki olvassa ezeket a sorokat, ugyanis itt a bűnnek a hatalmáról is szó lehet, hogy miért is kell örvendenie a teremtett mindenségnek, a természetnek. Mert Isten maga avatkozik be, hogy szabadulást hozzon számunkra a bűneinktől, hogy visszaállítsa az eredeti ártatlanságunkat, amiről maga a Biblia is ír, amit a bűnbeesés következtében veszítettünk el, aminek a terhét azóta is nap mint nap érezhetjük magunkban, a rosszra hajló akaratunkban, nem látjuk át a dolgainkat, ezt úgy szoktuk mondani a teológiában, hogy elhomályosult értelem, a bűnre való hajlamunk nagyon sokszor, könnyebben megtesszük a rosszat, mint a jót. Sokszor nem ismerünk magunkra, amikor valamit kimondunk, megteszünk, saját magunkon is elcsodálkozunk, hogy milyenek tudunk lenni. Ez minden embernek a tapasztalata, minden korban, Izajásék időszakában is, mert mi emberek ilyenek vagyunk. És Izajás bepillantást enged ezzel a jövendőléssel valahol a kegyelemnek a világába, hogy végül is Isten, mert szeret minket, ezért nem tűri karba tett kézzel, kis antropomorfizmust alkalmazva, hogy mi tulajdonképpen kilátás nélkül küzdjünk a magunk hibáival, gyarlóságaival. Közbeavatkozik, segíteni fog nekünk. És erre hív fel Izajás, hogy bizony ez a segítség már küszöbön áll, várjuk bizalommal. És el is mondja, hogy mi lesz majd ennek a fajta segítségnek az előjele. Ja, mivel kezdődik? Megújul a természet. Visszatér az Édenkertnek a szépsége. Gyönyörű képeket használ, akik esetleg a Szentföldön jártak, azoknak beugorhatnak ezek a képek, a Libanon dicsősége, Kármelhegynek, Sáronnak a pompája. Az Édenkert. Azután eltűnnek az emberi hibák. Eltűnnek a testi hibák. Megnyílik a vakok szeme. A süketek füle hallani fog. Ugrándozik majd a sánta. A némák nyelve újjongva újjong. És itt nem csak a testi hibákra gondolhatunk ilyenkor, hanem a hitre való készség is. A vakoknak a megnyílt szeme, a süketeknek az újra halló füle. Hogy újra képesek leszünk megérteni azt, hogy Isten mit szeretne tőlünk. Erről is beszél itt Izaiás próféta. És azt mondja, hogy mindez küszöbön áll, hatékony lesz, mert már fájdalom és síralom nem lesz többé, miután Isten beavatkozik. És mindez számunkra, akik hozzátartozunk, nagy-nagy öröm és az újongásnak a forrása. És hogy a műsort kezdtem, innen az advent harmadik vasárnapjának az elnevezése is, örvendezés vasárnapja. Mert már előre örülünk annak, amit várunk. Istennek a szabadítása, ami eltérően egy kicsit az ószövetségi várakozástól nem egyszerűen csak Istennek a tette, hanem Istennek az eljövetele lesz majd. Mégpedig személyes eljövetele a mi Úrunk Jézus Krisztus által, aki a második isteni személy. Maga fog eljönni közénk. Így hangzott az ószövetségi olvasmánynak az üzenete. Örvendjünk, várakozzunk, Isten megment minket, és újra visszaadja nekünk mindazt, amit az ős szülők az első bűnnel elveszítettek. Ugye a Szentírásnak a gondolatmenetébe illeszkedve. A Szent Lecke Jakab leveléből volt, az egy kicsit másképpen közelíti meg a várakozásnak a kérdéskörét. Itt Jakab már keresztényekhez beszél, olyan keresztényekhez, akik hát hozzánk hasonlóan, hát némi problémával küzdenek, például a felebaráti szeretet területén, ami kitűnik ebből a levélből, hogy így hangzik ez a rövid idézet, amit tegnap hallottunk, hogy testvéreim, legyetek türelemmel az Úr eljöveteléig, lám a földműves is türelemmel vár a föld drága termésére, még a korai és a késői eső meg nem érkezik. Legyetek türelemmel ti is, és legyetek álhatatosak, mert az Úr eljövetelének ideje közel van. Testvéreim, ne zúgolódjatok egymás ellen, nehogy ítéletet vonjatok magatokra. Mert íme, a bíró ott áll már az ajtó előtt. Testvérek, a szenvedés elviselésében és a kitartó örömben vegyetek példát a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Miről beszél itt Jakab? Az első, amit érdemes itt látni, hogy amikor Jakab apostol ezt a levelet írta, keresztényekben, első keresztényekben nagyon élénken ott volt az a várakozás, hogy az Úr még az ő életükben eljön. Ezzel is zárul tulajdonképpen az újszövetségi Szentírás a jelenések könyvének a végén. Jöjj el, Uram! Maranata, jöjj el, Uram! Az első keresztényeknek ez a felkiáltása, várták az Urat, még az ő életükben. Itt egy zárójeles megjegyzést tennék, ez nagyon érdekes, mindig meg szokott döbbenteni, hogy mi meg mennyire félünk az Úrnak az eljövetelétől. Világvégét emlegetünk, meg apokalipszist emlegetünk, meg nagy összeomlást emlegetünk. Persze ennek mind-mind szentírási háttere van, szentírási képek nagyban hatnak ránk. Valójában azonban, akik személyesen ismerték Jézust, már pedig itt úgy tűnik, hogy olyan közönségről van szó, akik közül volt, aki személyesen ismerte Jézust, tehát Jakab apostol mindenféleképpen, ők másképpen tekintettek a történelmünknek a végére. Ők nagy-nagy örömmel várták Jézust, nem volt bennük félelem, nem apokalipszisről beszéltek, hanem az Úrnak az eljöveteléről, annak a Jézusnak az eljöveteléről, aki velük együtt volt 3 éven keresztül, akit megszerettek, aki szerethető volt, és őket is szerette. Ezért kezdi ezzel a gondolattal Jakab apostol az idézetet, amit hallhattunk, hogy legyenek türelemmel, hogy várják türelemmel, álhatatosan Jézusnak ezt az eljövetelét. Ne sürgessék. Hagyják Jézusra, hogy hadd jöjjön el akkor, amikor alkalmas. És ugye a folytatás az ennek az időszaknak egy kicsit az erkölcsi hozzáállásáról szól, hogy hogyan kellene hozzáálljanak a készülethez, és itt a felebaráti szeretetről beszél Jakab apostol, szóval ne zúgolódjatok egymás ellen, hogy ezek a pártoskodások, intrikák a közösségen belül, amelyek mindig ott voltak, nem csak most a mi időszakunkban, akkor is ezek jelen voltak, mint mindenütt, ahol emberek vannak, ezek a fajta gyarlóságok, mert azt mondja az apostol, mert íme a bíró ott áll már az ajtó előtt. Hát, hogy küszöbön az Úrnak az eljövetele. Ez a második eljövetel. Tehát a legjobb készület a második eljövetelre, Jakab apostol szerint a felebaráti szeretetnek a gyakorlása. Vagy az ő levelében, hogy másképpen megfogalmazza, a hitből fakadó cselekedeteink. Amikor nem csak egy elméletileg megalapozott hitünk van, hanem amikor a gyakorlatban látszik az, hogy mi kihez tartozunk, kinek vagyunk a tanítványai. Erről beszél itt az apostol is. És példát is állít a hívek elé, mégpedig a prófétákat, akik nem láthatták a saját szemükkel a jövendőléseiknek a beteljesedését, viszont a jövendőléseik miatt rengeteg szenvedésben volt részük, akár az általunk idézett Izaiás prófétát is lehetne nyugodtan ide venni, és azt mondja, hogy testvérek, a szenvedés elviselésében és a kitartó türelemben vegyetek példát a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Azt mondja Jakab apostol, hogy a próféták nem egyszerűen csak régi ószövetségi személyek, hanem Krisztusnak a tanúi, akik róla, az ő nevében szóltak. Hozzájuk a későbbi tanítványokhoz hasonlóan, és ahogy ők türelmesen várták azt, hogy a jövendőléseik beteljesedjenek, nekik is, nekünk is türelmesen kell várnunk azt, hogy a megfelelő időben elérkezzen hozzánk az Úr. Így hangzott a két olvasmánynak egyfajta megközelítése, és rátérnénk majd az evangéliumra zene után.
Mikor még semmi nem létezett, nemzetek, népek, királyok és bölcsek. Nem volt még ember és földi élet sem. Te akkor már szerettél engem. Hatalmak jöttek és tűntek el, de hogy csodát, mint te, senki nem tehet. A földnek kincse nem érhet fel veled, és senki másé nem lesz már szívem. Eljöttél, feláldoztad magad, szenvedtél,
királyok és bölcsek. Nem volt még ember és földi élet sem. Te akkor már szerettél engem. Hatalmak jöttek és tűntek el, de oly csodát, mint te, senki nem tehet. A földnek kincse nem érhet fel veled, és senki másé nem lesz más szíved.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel üdvözlöm a Szent István Rádió hallgatóit a Megértés hullám hosszán. Racsa Batya vagyok, a mai alkalommal én vagyok magukkal ebben a műsorban, várva a telefonhívásaikat, a 36-os körzet 510-es, 610-es telefonszámon. Mai alkalommal advent harmadik vasárnapjának az olvasmányaival foglalkoztunk, várva a telefonhívásokat, esetleg hozzászólásokat, gondolatokat. Az evangéliumig jutottunk, ami a tegnapi alkalommal Szent Máté könyvéből volt idézve, ahol Jézus történetének azt a részét érinti Szent Máté evangélista, amikor még egy időben ténykednek keresztelő Jánossal. Igaz, János már börtönben van, de még ott vannak körülötte a tanítványai, és már fellépett Jézus, szintén a maga tanítványaival. És tudjuk azt, hogy a tanítványok között volt egy kis átjárás, mert bizonyos tanítványok Jézus tanítványi körében, például János apostol is közéjük tartozott, keresztelő János tanítványi körében is megfordult. Keresztelő János börtönben van, tud Jézusról, nyilván a tanítványaitól, de ugyanakkor, és ezzel megrendítő, hogy bizonytalan, hogy vajon ő-e az, akit vártak, akiről az ő élete is szólt, és elküldi Jézushoz a tanítványait, megkérdezi tőle, te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk. És Jézus nem a szokott módon válaszol, hogy igen, én vagyok, hanem Izaiás prófétával válaszol, amit hallhattunk az ószövetségi olvasmányban, menjetek és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok. Vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem. Így hangzik Jézusnak a válasza. És ezzel keresztelő János tulajdonképpen le is lép a színről, átadja a helyét Jézusnak. Azonban Jézus ebben az evangéliumban értelmezi Keresztelő Jánosnak a személyét és a szerepét, tanít róla az őt körülvevő tömegnek. Ilyen sajátos módon kérdéseket tesz fel nekik. Mit akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett nátszálat, vagy miért mentetek ki, hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában járnak, azok királyi palotákban laknak. Vagy miért mentetek ki, hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek, még a prófétánál is nagyobbat. Jézus ezekben a kérdésekben tulajdonképpen Keresztelő Jánosnak a személyét próbálja körüljárni. Nyilván a hallgatóság ismerte, hisz kimentek hozzá bűnbánatot tartani. Mit mond Jánosról? A pusztát említi. Ugye János a pusztának az embere. Az Istennel való találkozásnak az embere, ami mindig a választott nép életében a pusztában történik. János is ezért vonul a pusztában, hogy ő ott Istennel találkozzon, és mindazok találkozzanak Istennel, akik kimennek hozzá. Széltől lengetett nátszál, ez egy kicsit nehezebb kifejezés, utal Izajás prófétára, mégpedig az Úr szenvedő szolgájáról szóló énekekre, ahol ugye arról beszél, hogy ez a szolga a pislákoló mécsbelet nem oltja ki, és a megroppant nátszálat nem töri össze. Vagy hogy másképpen szoktuk fordítani, a pislákoló mécsbél nem alszik ki, a megroppant nátszál nem törik össze. Mert ez a szolga álhatatos. Ugyanúgy, hogy Keresztelő János is, és a mi Úrunk is álhatatos. Egészen addig, amíg a küldetését be nem teljesíti. Igen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Csaba atya vagyok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Atya, egy kérdésem lenne. Az Úr Jézus tette olyan ígéretet, hogy aki egymás utáni 9 első pénteken szentmisét hallgat és megáldozik, az a lélek nem kárhozik el. Tehát ez az első pénteki nagy 9-ed.
Ez az ígéret, ez nem szentírási ígéret, ez Alakok Szent Margit részére hangzott el, ez egy magánkinyilatkoztatás, ami átjött az egyházi gyakorlatba, mert nem szentírási alapú, hanem másik irányból érkezett, de attól függetlenül lelki szempontból ugyanúgy hasznos. Tehát ez egy kinyilatkoztatás, ez egy szentíráson kívüli kinyilatkoztatás, ami egyébként nagyon fontos. Én abban látom a leglényegét, illetve a jelentőségét. Nekem is vannak első péntekes betegeim, nagyon sokan, meg első pénteken nálunk is többen szoktak megjelenni a templomba, és valakik rendszeresen ekkorra időzítik a szentgyónásaikat, hogy ez a folyamatos, rendszeres és komolyan vett lelki készület. Hát ez egy nagyon értékes kerete magának a készületnek. Én ezt rendkívül jónak tartom, rendkívül hasznosnak tartom, még akkor is, hogyha nem a Szentírásban találkozunk ezzel az ígérettel, hanem a Szentíráson kívül. Mint magánkinyilatkoztatással, amit a katolikus egyház átvett, elfogadott.
Igen. Köszönöm szépen.
Nagyon szívesen.
Köszönöm.
És hát áldott karácsonyt kívánok a kedves hallgatónak. Nagyon örülök ennek a kérdésnek. Hát ugye az első péntekes gyakorlataink, én mindenkinek tudom ajánlani magát az első pénteket, ezt a fajta készületet. Még egy fontos szempontot szeretnék hozzáfűzni, ami most jutott eszembe, hogy a kedves hölgy letette a telefont, hogy én plébánosként még úgy is szoktam tekinteni az első péntekes betegeimre, akik már nem tudnak kimenni a templomba, hanem otthon várják az oltári szentséget, a jónási lehetőséget, hogy ők a mi nagyon fontos ima hátterünk, akik a maguk szenvedéseit, az egyedül létüket, a hétköznapi gondjaikat, ahogy ott megküzdenek, apró dolgokkal is egy próbálnak élni, egy fölajánlják, próbálják tényleg legjobb lelkiismeretük szerint elviselni, elhordozni. A mi közösségünk részére nekem ez meggyőződésem, hogy hatalmas lelki hátteret adnak, nagy-nagy lelki kincsel bírnak, és az is meggyőződésem, más ilyen terület is van, hogy sokszor a fiataloknak vagy keresőknek a jelenléte az egyházközségeinkben pontosan nekik köszönhető, akik odahaza sokszor csendben szenvednek és hordozzák a keresztjeiket. De ugyanakkor pontosan köszönhető ennek a magánkinyilatkoztatásnak, van mihez kötni ezt a fajta felajánló, imádságos, bűnbánó gyakorlatot, hogy 9 egymás követő első pénteken gyónok, 9 egymás követő első pénteken áldozok. Ez nagyon fontos. Lelki szempontból nagyon fontos. Nagyon hálás vagyok ezért a kérdésért, itt meg is szakítom a témámat, nagyon örülök, máskor is tessenek nyugodtan így megszakítani a témámat, amit esetleg magam kigondolok. Mindenkinek, a kedves hallgatóknak nagyon szép, Istentől megáldott karácsonyt kívánok, és a hátralévő néhány napban pedig szép, mély, gazdagító készületet. Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó éjszakát kívánok!
A Megértés hullámhosszán Racs Csaba atya műsorát hallották.